Ez a sajátos pogácsa tehát, Indiával foglalkozunk, és akkor nézzük meg, hogy mi volt itt a baj. Ugye nagyon sokáig lényegében változatlan volt a ráta a rúpia és a dollár között, hiszen árfolyamrendszerben gondolkodtak, és abban is dolgoztak, de amikor Bretton Woods-i rendszer összeomlott, és sokan nyitottak, ugye, akkor India úgy tűnik, hogy azt választotta, hogy egy devizához rögzített rendszer, ami volt néha a dollár, néha pedig a font, helyett egy több devizához rögzített rendszert hoz létre. Egy ilyen kosarat hoz létre.
De most... Igen, tehát itt voltak mindenfajta próbálkozások, hogy az egy deviza helyett akkor legyen benne több minden, de önmagában ez sem jelentett megoldást, mert valójában ez ugyanúgy egy rögzített árfolyam, és ugye a dollárhoz képest ez nem volt nagyon más árfolyam, mint korábban, de ugye egyre tarthatatlanabbá vált az indiai gazdaság helyzete, tehát itt most belemehetnénk a politika történetbe, mert ugye Indira Gandhi megbukik, pár évig hatalmon kívül van, az ellenzék, aki kormányra kerül, bebörtönzi, de ez olyan népszerűséget szül neki, tehát ahelyett, hogy végleg eltávolítanák a politikából, a következő választáson visszaválasztják hatalomba az indiaiak, tehát visszatér a politikába Indira Gandhi, annak ellenére, hogy egyébként politikailag is bekeményített, és elkezdett egy ilyen autoritár irányba elmenni, de az ellenzék is, és az ellenzék azzal, hogy mártírt csinált belőle, gyakorlatilag visszahozta. Aztán ugye Indira Gandhit megölik, tehát politikai gyilkosság, jön a fia, Rajiv Gandhi, aki szintén próbál, tehát a gazdasági helyzet egyre rosszabb és rosszabb, ő is próbálkozik egy nyitással, de neki sem megy, és akkor így elérkezünk igazából a 90-es évek elejére, ahol már, hát itt ugye nagyon-nagyon sok minden van. Tehát ugye mondtuk, hogy az egyfőre jutó GDP az nagyon zuhant, akkor már ugye 16-17%-án voltak a világ átlagnak, nem voltak képesek semmit exportálni, az ország valuta tartalékai elapadtak, tehát volt egy pont, ahol gyakorlatilag két hétre elegendő valuta tartaléka volt már csak Indiának, és hát olyan súlyos volt a helyzet, hogy elkezdtek eladni aranyat. Itt ugye tudni kell, hogy az indiaiaknak az arany az hát körülbelül olyan, mint a nem tudom, a svájciaknak a csoki, vagy a hollandoknak a sajt, vagy a nem tudom, a szaudiaknak az arany, vagy mit mondjak még. Itt
lehet hasonlatot mondani, olyan, mint ugye a só, mondjuk így talán, mert hogy, és pont ezt akartam a fixált rendszerrel kapcsolatban, és Bretton Woods-a kapcsolatban mondani, hogy hát még jó, hogy devizához volt kötve a rúpia, nem az aranyhoz, mert a monszun idején ugye, és az esküvők idején elképesztő módon megy fel az ára.
Igen, tehát hogy az a kulturális sajátossága Indiának, hogy a megtakarításaikat az emberek aranyban tartják. Nehéz is egyébként másra rávenni őket, mert hogy a hagyományos falubeli megtakarítási forma az az volt, hogy a nők testén takarítunk meg aranyfülbevalók, arany orrkarikák, arany karperecek, bokaperecek, ilyen melkasi ékszerek, hatalmas nagy ilyen, nem is nyakláncok ezek, hanem ilyen, ennél sokkal nagyobb ilyen melkasi ékszerek, gyűrűk formájában. Tehát gyakorlatilag, ami pénzünk van, azt aranyba ölik. Tehát Indiában rengeteg-rengeteg arany van. Ugye, aki a James Bond filmek közül a Goldfingert ismeri, az arról szól az a film, hogy egy Goldfinger nevű élelmes vállalkozó, az a túlságosan alacsonyan rögzített brit aranyat Svájc ugye, rápakolja egy autónak az aljára, és kicsempészi Svájcba, és onnan Indiába akarja eladni, ahol a piaci ára Indiában nagyon magas az aranynak, pont ebből a tényből adódóan, hogy ott nagyon keresett az arany. Szóval Indiában az arany az egy nagyon, az olyan, mint a magyaroknak a paprika, vagy nem tudom.
És a Goldfingert az sajnálatos módon és nagyon-nagyon méltánytalanul egy magyar pacákról mintázták a Goldfingert. karakterét.
Ezt nem tudtam, kiről mint ezt.
Úgyhogy ő maga, így is hívták az embert, hogy Goldfinger, úgyhogy ezt nem. Utána lehet nézni, akkor becsatoljuk ezt is a dokumentumok közé, mert egy érdekes ilyen film.
Goldfinger úrról, majd én utána olvasok, én nem tudok annyit Goldfinger úrról, mint te. Minden esetre ugye az indiaiaknak az arany nagyon fontos, most ezen a ponton India már arra kényszerült, hogy aranyt adott el Svájcnak. Tehát repülőn, titokban a kormány kimenekített töménytelen mennyiségű aranyat, és eladta a UBS-nek Svájcba. Csak ez persze, mint minden az indiai politikában kiderült, és a indiai újságok címlapon hozták, hogy a kormányzat már olyan nehéz helyzetben van, hogy adja el az aranyunkat, tehát ez nagy politikai botrány. De gyakorlatilag a 90-es évek elejére teljesen világossá vált, hogy ez a gazdasági rendszer, ez így, ahogy van, tarthatatlan. És amikor ugye Rajiv Gandhit megölik, akkor egy picit fölmerül, hogy folytatódik ez a dinasztia. Ugye Rajiv Gandhi olasz származású modellfeleségét úgy hívták, hogy Sonia Gandhi, és egy pillanatra felmerül, hogy esetleg ő lenne a következő vezető, de ő nem nagyon vállalja, szerintem értjük, hogy miért, tehát minek után ugye az anyósát megölték, a férjét megölték, ő meg egyébként nem is teljesen indiai, ezért ő nyilvánvalóan teljesen racionális volt a saját túlélése szempontjából, hogy mert szimbolikusan részt vesz a politikában, a Gandhi család kontinuitását személyében képviseli, de nem ő lesz a miniszterelnök, és nem húzza magára a politikai atrocitásokat. Találtak egy ilyen nagypapa típusú politikust, őt úgy hívták, hogy Narasimha Rao. Ő is valamennyire részese volt a reformoknak, de mégsem ő volt igazán fontos, ő csak arra volt jó, hogy hát egy nagyon ügyes politikus volt, és pacifikálta a politikai oldalról az indiai közéletet, egyszerűen azáltal, hogy egy unalmas ember volt, és nem akart ilyen vezér lenni, hanem egyszerűen egy ilyen villámhárító volt, egy ilyen duci nagypapa, akibe így a villámok így becsapódtak, de valójában aki az igazi reformer volt, az a pénzügyminisztere volt ennek a kormánynak, akit viszont úgy hívtak, hogy Manmohan Singh, ő egy szikh politikus volt, és utána lett belőle miniszterelnök is, tehát aki valamennyire követte Indiát, az emlékezhet rá onnan, hogy ő volt a turbános politikus, ő egy szikh származású, vagy szikh vallású ember, ugye a szíkek az egy fura vallás, ott egymással harcoló hinduk és mohamedánok között létrejött egy ilyen egészen sajátos vallás, ugye Amritsar aranytemplom, szíkeknek turbánya van, szakálla van, a hajukban kést hordanak, karkötők, és ugye majdnem mindenkit Singhnek hívnak itt a szíkek között, ez oroszlánt jelent, ha jól tudom ezt a dolog.
Valami. Igen, és elképesztő érdekes, hogy óriási diaszpórájuk van, az egyik legnagyobb az Kanadában, ahol egyébként még a kormányban is van egy szikh politikus, aki szintén turbánt visel, hiszen ennek megvan ugye a tradíció és hagyomány vallási alapja, hogy milyen típusú turbánok vannak egymáson, hogy kell fölrakni őket, és hogy kell megmutatkozni, amikor az ember társaságban van.
És ott olyan diaszporájuk van, hogy én amikor elkezdtem Londonban tanulni, East Hamben kötöttem ki, ahol legnagyobb meglepetésemre egy dél-afrikai szíh kolónia közepén sikerült lakást bérelni, úgyhogy a környéken minden dél-afrikai szíkek által tulajdonolt éttermek, boltok, trafikok, stb. Volt. Tehát tényleg mindenhol találkozik az ember szíkekkel, ők nagyon sajátosak és nagyon könnyen felismerhetők, szóval ez a Manmohan Singh, aki egy közgazdász végzettségű ember volt, ha jól emlékszem, Oxfordba vagy Cambridgebe vagy hol tanult, tehát egy brit hátterű, oktatási hátterű, szikh származású, nagyon nyugodt és nagyon átgondolt politikus volt, és egyébként nagyon szerény és nagyon korrupciómentes, tehát itt kiemelném ennek a fontosságát, hogy Rao miniszterelnök is egy ilyen unalmas ember volt, tehát azért volt nagyon sikeres kifejezetten, mert nem akart vezérkedni, tehát szemben a Nehrukkal, szemben az Indira Gandhikkal nem törekedett arra, hogy ő akár nemzetközileg világvezetővé váljon, de Indián belül sem, hanem ő ez a gyerekek, bajban vagyunk, most aztán tényleg most már dolgozni kéne. És ugyanezt képviselte Manmohan Singh is, aki olyan mértékben volt korrupciómentes, hogy hát szimbólumává vált, hogy ő egy Marutiban utazgatott Új-Delhiben. Ugye, aki nem tudja, mi a Maruti, hát ez az ilyen szappantartó méretű indiai autó, tehát így a magyar, ugye a keletnémet Trabantnak a megfelelője, tehát egy nagyon szerény ember, aki élete végéig gyakorlatilag semmilyen vagyont nem halmozott fel, senkinek nem jutott eszébe vele kapcsolatban, hogy korrupt lenne, saját szakállára dolgozzon, pedig volt neki szakálla elég nagy, tehát hogy ő egy megbízható, okos, átgondolt politikus volt, és hát ő vezényelte le tulajdonképpen
szakértői kormányt, nem? Ő volt az, aki összerakta a szakértői kormányt klasszikusan, egy nagyon gyenge koalíciós kormányt sikerült létrehoznia.
Én nem erőltetném ezt a szakértői kormány sztorit, ez egy ilyen nagyon-nagyon kelet-európai és ezen belül is magyar történet. Egyszer láttam egy összehasonlítást, hogy a szakértői kormányban mennyire hisznek emberek, és hát sehol a világon kiugróan magas volt Magyarország a szakértői kormány hitben. Már csak azért sem, mert hogyha egyébként megnézed, hogy mit csinált ez a két figura, Rao és Singh, azért nekik nagyon keményen meg kellett küzdeniük az indiai politikai rendszerben, tehát ők gyakorlatilag, és erről szerintem lehet, hogy beszélnünk is kéne részletesebben, hogy el kellett adniuk az indiai gazdasági rendszer totális átalakítását, tehát ez egy rendszerváltás léptékű reform volt, úgy, mintha ez egyébként a Nehrui gazdasági filozófia egyenes folytatása lett volna, megküzdeni a sajtóval, az ellenzékkel, a koalíciós partnerekkel, szóval ennek azért nem csak technokrata része volt, ez egy kőkemény politikai sztori is volt.
Jó, folytassuk innen. Nyilván viccből dobtam be a szakértői kormány kifejezést. Ők rájuk nem kelet-európai értelemben kell szakértőként tekinteni, legalábbis abból, amit elmondtál róla. Folytassuk akkor innen, Indiával foglalkozunk.